Mire a bükkök kilombosodtak, együtt volt a fa. Döntés előtt már gondosan válogatta ki őket Iván. Körüljárt előbb minden fát, megkongatta, megszagolta, fölmérte szemmel, mielőtt rájuk tette volna a fűrészt. Hibátlan, szép rönkök gyűltek össze. Zsindejt hasogatni vénség jött le a dószul fulgerújról. Csodálatosan szép, egyforma, jószagú, vékony zsindejek lettek. Tiszták, sárgásfehérek, mint az olvasztott fenyőméz. Aztán a hely, napokig tűzdelték a pálcikákat, méricskéltek, hogy így álljon-e, vagy úgy, hogy érje küszöbét a kellő nap, de délután se maradjon árnyékban. Ne legyen nagyon közel a fákhoz, de azért fogják előle a szelet, és a suhogásuk behallatszódjék télen is. És hallani lehessen a vizet, amikor zúg tavasszal, de ne annyira, hogy elnyomja a rigók reggeli füttyét. Vagy a szarvasbőgést ősszel, amikor kereken nyögnek, sóhajtoznak, búgnak naphosszat és éjszakákon keresztül a hegyek. Hát így épült a ház. Iván faragta a rönköket, szekercéje vidáman csattogott, mirtalan az illesztést ügyelte, vénység meg ült a fűben és mesélt furcsa történeteket. Régi emberekről, hegyi manókról, gonosz szép tündérekről. Megnőtt a fű, közben kinyíltak a nyári virágok, s estelente a tisztás felső sarkából őzek néztek alá kíváncsian az épülő házra. Így épült a ház. Vannak házak, melyek olyanok, hogy csak baj és nyomorúság lakhatik bennük. Az ember megpillant egy ilyen házat, és valami furcsa szorongás fogja el. Pedig lehet szép és rendes maga a ház, hiba nélkül való, és mégis van benne valami, benne vagy körülötte valami megmagyarázhatatlan, valami baljóslatú, valami, ami elszomorítja és gondolkodóvá teszi az embert, ha elmegy előtte. Az ilyen ház mellett a legjámborabb kutya is rossz kedvűvé és harapossá válik. Madár sohasem rak fészket az eresze alá. Bele nem költözik a padlására, mókus elkerüli, csak patkányok surrannak alatta, csak a harkály jár rá egy idő múlva, és kopogtatja, kutatja, fürkészi benne a hibát. És éjszaka baglyok ülnek a tetején. Az ilyen ház bajjal és vesződtséggel épül, és a kivénülés ledől, csalándő a helyén. Isten tudja, hogy hol van benne a hiba. Talán a fájában rejtőzik valami folytogató, szaktalan és láthatatlan penész, valami keserűség, ami megmérgezi a levegőt. A fában talán, amiből építették. De az is lehet, hogy a helyben van a hiba. Gonoszság van eltemetve alatta a földben, és az sugárzik ki folytonosan, és izzad elő újabb és újabb gonoszságokat. Vagy az erdő olyan ott. A fák, ahogy körülötte állanak. Sötétebbek és mogorvábbak, mint máshol. Hát a jó Isten tudja csak. Az is meg lehet, hogy az emberekben volt a hiba, akik kigondolták és megépítették az ilyen házat. Belőlük surrant át valami sötét és gonosz kísértet a ház falaiban. Nem lehet tudni ezt. De bizonyos, hogy vannak házak, melyekben csak baj és nyomorúság lakik, bárki költözzék is beléjük. Melyeknek láttára valami értetetlen furcsa szorongás fogja el az embert, és a kedve minden ok nélkül egyszerre elborul. Magányosság szaguk van, és baj, gond, szerencsétlenség lapul mögöttük. Vannak ilyen házak, na, vannak. Aztán megint vannak házak, melyekben békesség és öröm tanyázik. Ha megpillant az ember valahol egy ilyen házat, egyszerre úgy érzi, mintha hazaérkezett volna. Otthon szaga van a füstnek, mely belőle felszáll. Nevet az ablaka, és az ajtaja hivogat. Az ember érzi benne a békét és a meleget, mely mint egy láthatatlan napfény beragyog mindent maga körül. Az ilyen ház előtt hamarabb olvad el a hó. Tavasztól őszig virágot terem előtt a rét. Az ilyen ház körül a fák barátságosan lehajolnak és bemosolyognak az ablakon. Az ilyen ház szerencsét hoz mindenkire, aki megalszik benne. Az ilyen ház jóvá szelídíti a benne lakó embert. Nyugalmassá, derűssé, bátorrá teszi. Aki építette, hosszú életű lesz. És még halálában is érzi a napsütötte fenyőtörzsek illatát és az örömet, mely elfogta akkor, midőn a bokrétát először tette föl a tetejébe. Az ilyen házat jó szellemek őrzik. Farkas messzire elkerüli, jól tejelnek a tehenek, egészséges bárányokat ellenek a juhok. Villám nem sújt a közelébe zsindejét, nem fogja a tűzhely szikrája, úgy terem benne a kacagás, mint körülötte a virág, mint küszöbén a napfény. Ilyen ház volt az ott, amelyik a Komárnyikon épült. Ahogy lassan és nyugalmasan emelkedtek a falak, a jószagú fenyőrönkök közé beépült valami a napsugár melegéből. A nyári égbolt kék tisztaságából, a virágillatból, ami ott lengett a fák alatt, mint egy láthatatlan fátyol. Beépült az örves galambok békés búgása, a rigó fütya, hogy átívelt a tisztás fölött reggel, a harmat hűvös párája és az a halk, zsongító suhogás, amivel a fák beszélgettek olykor, ha szellő osont át közöttük, halk, moha papucsban. Így épült föl a ház, mire elkészült, a magyaros tyúk csirkéi már csipogva ültek a fán, s a széltörések gazosát lirára festette a bársonyvirág. Szerelmes őzbakok űzték párjukat az üverek nyiladékain át, és a medványa esténként megfürdette bocsait a Szesztina kristályzöld vizében. Az Urfi följött, megnézte. Hát, tetszett neki a ház. Két szobája volt, egy kisebb, meg egy nagyobb. A nagyobbikba főző kemencét tétetett, a kisebbikbe egyszerű plékáját. Volt ott ágy, asztal, szék, polc a falon. Iván faragta valamennyit. Ő akasztotta ki az első csokrot is az ajtó fölé. Margaréta volt benne, és lángvirág. Vakító piros. Két napig ült fönt az Urfi a Komárnyikon akkor. Aztán parancsot adott a plájászoknak, hogy építsenek egy pajtát is a ház mögé, lónak és tehénnek valót. Mire eljött a szarvasbőgés ideje, elkészült az is. Két hetet töltött fönt akkor az Urfi a Komárnyiki házban. Déltájt, mikor kereken hallgattak a bikák, és a csönd halkan percegett a rőtlevelű bükkök közt, kiült elébe a padra. Iván vizet hordott, ebédet készített. Az Urfi meg csak ült ott, és nézte az erdőt. Jaj, itt szeretnék élni, mondotta egyszer halkan, mikor ott ment el mellette Iván. Szép itt, és békés, Iván. A nagy darab vörös ember megállt az Urfi mellett, s végignézett a tisztáson. Aranyos sárgán csillogott az őszi napfény. Csak nem egyedül, mondta csöndesen. Nem egyedül, Urfi. Tudom, Iván, úgy gondoltam én is. Aztán nem beszéltek többet erről. A bőgés letelt, megerett az eső is, és szürke fellegekbe vont a hegyeket. Lementek, aztán jött a hó, és lezárta a patakokat. Következő nyáron, őzbak időben, újra töltöttek ott együtt egy hetet, Iván és az Úrfi. Vághatnál apró fát télire, mondotta egyszer ott a padom. Aztán nehány nap múlva azt mondta, le kellene már kaszálni a szénát is, Iván. Ha itt laknék, s tehenet tartanék meg lovat, hát mit ennének a télen? És úgy nézett rá, valami olyan furcsa, tréfás, szomorú mosollyal. Az is eltelt. Az Urfit várták már odalent, mérnökök, ügyvédek. Baj volt a vasút miatt. Tudták a plájászok, minthogy vasútat építenek az urak a Maroson fölfele, és már dédáig készen áll a töltés, és Ratosnyán is építeni kezdik a hidat. És tudták azt is, hogy itt akarják áthozni a vasútat a Maros balpartján, és a Szalárd torka előtt átfúrni a sziklát. Hogy otromba töltés égtelenkedjék az erdő és a folyó között, és a Szalárd torkánál, ahol lyukat fúrnak a hegybe, őrház épüljön. Így akarták az idegen urak. De tudták azt is, hogy az úr kimondta rá a szót, hogy nem. Nem épül vasút a Maros balpartján, nem épül ház izgága idegenek számára a Szalárdban, és nem válja ki a hegyet semmiféle mérnök. Nem. És ha az úr egyszer azt mondta, hogy nem, akkor megküzdött ezért a szóért az ördöggel is. Törvényre mentek a vasút miatt az úr és az állam. Ügyvédek nyargaláztak elé, hátra, mérnökök méricskélték a Maros két partján, Ratosnya és Szalád között azon a nyáron. Ezekkel bajolt az úrfi. Elbúcsúzott a Komárnyiki háztól, vállára lökte a puskát, sóhajtott, s lement, a cibai szállásnál meg se állt. Iván lekísérte a Maros hídjáig, föllökte a hátizsákot a szekérbe, elbúcsúzott, és visszaballagott a cibába. Néhány napig szótlanul tetvett. Aztán egy reggel csak föltarisznyált magának, fűrészt, baltát vett, kaszált a vállára, és elindult föl a Komárnyékba. 3 hétig ült fönt. Csak éppen néha jött le élelem után. És 3 hét múltával ott állt a pajta mellett bogjában a széna, és a ház mögötti szín padlásig tömve aprított bükfával. Aztán jött az ősz. A plájászok délutánonként szerte szélettek a gerincékre, bőgést lesni, és csak reggelre kerültek elő. Itt ott már megszólalt egy-egy bika, és ment le garabanciás gyerkóhoz a hír, és gyerkótól vitte tovább szaporán Estevány a gyermekle egész disznajóig. Jöhet az úr és az úrfi, bőgnek a bikák. Bőgtek is a bikák. Az úr föl is jött egy idő múlva, mogorván sötéten ült fönt néhány napot a Dószul Fulgerújon. Meglőtt egy öreg 16-ost, azt azzal elment. De az úrfi nem jött. Hiába üzente Iván újra, hogy bőg a szesztinai nagybika, a ház előtti tisztáson túrja éjszakánként a deres pázsitot, hogy kétszer már a félfülű kant is látta a szedres üverben, nem jött az úrfi. Aztán már csak egy-egy bika szólott meg a tetőkön, aztán elhallgattak azok is. Iván néha fölment a házhoz, leült előtte a padra, és ült szomorúan. Üres volt mögötte a ház. Olyan volt, mintha halott lett volna. Csak ült és nézte a leveleket, ahogy egyenként hultak alá a fákról. A fákat, ahogy egyre csupaszabbak lettek, szinte fáztak, és a ködöt, ahogy a völgyeket rendre ellepte és emelkedett egyre följebb, s végül felhőkké gyűlt össze a hegyek teteje fölött. Megerett az eső. A világ arca befelé fordult. Rossz kedvűen csöpögtek az erdők, s akkor Iván nem ment föl többet a házhoz. Gunnyasztott a cibai szálláson, mint egy vén vedlő varjú, és sajnálta a házat odafönt, amelyik egyedül maradt. Egyszer aztán azzal jött le Ferenctől egy gyermek, hogy kutya ugat fönt a Komárnyikon. Délelőtt volt, esett az eső, a plájászok ott pipáztak a kemence körül. Nem lehet az, csóválta meg Iván a fejét. Az enyimek idehaza vannak, és másnak nincsen kutyája itt. Pedig kutya volt az, bizonygatta a gyermek. Tegnap este hallottuk először, és ma reggel megint. Idegen kutya. Csahos. Éppen odahaza volt Farkas Dumitru is. Ráztam a Gorván a fejt. Ki tudja, mit hallotta a gyermek? Nem lehet ott kutya. Én tudom. De a gyermek nem hagyta magát, és este Iván fölkapaszkodott a ház fölötti sziklagerincre, hogy meghallgassa, hol ugat az a kutya. Valóban a komárnyikon ugatott kétszer is. Napnyugta előtt, és aztán szürkületkor hosszasan. Mint az olyan kutya, akinek még idegen a hely, és irtózik az ismeretlen erdő árnyékaitól. Ugat, mondotta már a küszöbön izgatottan, amikor az éjszaka nyírkos ködével együtt a házba belépett. Csak a nyitott kemence ajtó tüze világította meg a szállást, Birtalan és Dumitru ott ültek a prics szélén, és a tüzet nézték. Hol? Kérdezte Birtalan. Komárnyikon, a háznál. Többet aztán nem beszéltek erről. Később megindult újra az eső, és halkan kaparászott nyírkos ujjaival a zsindelyeken. Alig virrat, már útra kelt Iván. Mert tudni kell azt, hogy ki költözött oda. Miféle pakurár legeltett ott, miféle szénégető ütött tanyát. Lépett Iván föl a Szesztinán, át a komárnyikba neki a hegynek. Nehéz köd ülte a patakot, lomha folytogató köd. A fák csöpögtek, a két dudás ott baktatott mögötte, olykor beleszimatoltak egy-egy vadcsapásba, és figyelve szűrték át orrukon az erdő párás szagait. Egy-egy üverben őzek ugrottak meg. Mikor a bükkös alsó szélét elérte, újra meghallotta a csaholást odafönt, a tisztás irányából jött. Sietve ment a forrás vize mentén fölfele. Itt-ott vaddisznótúrást látott, frisset, feketét, a kutyák izgatottan szagláztak, rájuk kellett szóljon, hogy el ne menjenek a nyomok után. Aztán már látszott a tisztás világos foltja a fák közt, és a ház. Sárgán, vidáman, tisztán. És akkor egyszerre megtorpant. Kék füst szállt a zsindelyekről fölfele, valaki beköltözött a házba. Haragosan markolta meg vállán a puskát, adta bitangjaján, mit gondolnak, kinek készült ez a ház? Vitte az indulat Ivánt fölfele a hegyen. Már kiért a szélső bükkfák alá, már a forrás csorgójánál volt, ekkor mérges csaholással egy tarka kuvasz ugrott fel a ház küszöbe mellől. Megálljatok csak! Tarvegte Iván bosszúsan, s levette válláról a puskát. Ekkor megnyílt az ajtó, egy asszony lépett ki rajta, és folytott hangon rászólt a kutyára. Csobán! Cibanye! Nye! A kutya elhallgatott, és morogva húzódott hátra. Morogtak a dudások is. Iván a ház elé ért, a puska még mindig a kezében. Kik vagytok, hé? Kiáltott az asszonyra. Az ott állt még mindig az ajtóban, és kíváncsi szemmel barátságosan nézett rá. Fiatal volt, barna arcú, egészséges. Piros fejkendője alól kivillant egy tincs aranyszőke haj. Ez olyan különös volt, olyan furcsa és szokatlan, hogy Ivánnak megakadt rajta a szeme. Hol az urad? Kérdezte szelídebben. Alszik, felelte halkan az asszony, és mosolygott. Szeme zöld volt, mint a források vize tavasszal. Hogy mertetek? Állt meg Iván az asszony előtt, hangja bosszús volt és fenyegető. Pszt, halkabban beszélj, szólt közbe valami furcsa lágyhangon az asszony. Mondtam, hogy alszik. Imán ott érezte arcán azokat a különös zöld szemeket, és valami furcsa zavar fogta el. Fegyverét a vállára lökte, és elfordult. Az uraddal akarok beszélni, mondta, és nem nézett az asszonyra. Gyere be, mondott az, és félreállt az ajtóból. Hajnal óta várlak. Vártatok, ütötte föl Iván a fejét. Szeme összetalálkozott az asszonyéval. Csak én vártalak. Tudtam, hogy jössz. Furcsa volt a hangja, méről jövő halk és bársonyos. Iván megrázta magát, mint aki varázslattól igyekszik szabadulni, és rálépett a küszöbre. Az embert akarta látni, emberrel akart beszélni, férfi emberrel, férfi szóval, keményen, ahogyan kell az olyannak, aki betolakodik a más házába is. Az asszony félreállt, és Iván belépett a házba. Körülnézett. Minden úgy volt, ahogyan kellett. Tisztaság és rend. A kemencén ételféle főtt, az asztal megterítve, székek minden a helyén, az ágy sima, lakatlanul sima, senki nem aludt ott. És csodálkozva nézett hátra, és az asszony a belső szoba felé intett. Ott alszik. Bent. Iván agyát ellepte a vér. Körmei belemarkoltak a puska csövébe, fölhördült. Az úrfi szobájában, az úrfi ágyán, disznó, bitang, isteneteket! Két lépéssel az ajtónál volt, ökle rázódult a kilincsre, és belökte melle, zilált a haragtól. Hé! Szeme megakadt az ágyon. Lába a küszöbre gyökeredzett, szájában megakadt a szó, az ágyon ott szemközt az ajtóval gyűrött párnán és dúlt takarók között lehuny szemmel békésen feküdt és aludt az úrfi. Gáspár úrfi maga! Néhány pillanatig ott állt az ajtóban, és mereven bámulta, mint aki nem hisz a szemének. Az ágy fölött a szögön ott lógott a puska. Az ismerős zöld vadászkalap, az ismerős bekecs. Iván lassan visszalépett, és halkan betette maga mögött az ajtót. Az asszony háttal állt, és valamit matatott az asztalon, csak az a furcsa aranyszőke hajtincs csillogott elő a fejkendője alól. A plájász lassan megindult, óvatosan rakta a lábait, szinte lábujjhegyen járt, kifele indult. Szinte az ajtónál volt már, amikor megszólalt háta mögött az asszony, Iván bácsi! Egy kis frustukra csak leült. Az orosz zavartan fordult meg. Honnan tudod a nevemet? Az asszony halkan fölkacagott, búgó torokból jövő kacagása volt. Hát tudom én azt. Pálinkával nem is kínálom, ne féljen, de itt egy csupor tej, egy kis szalonnas kenyér. Na, hát jöjjön, na hát, tán nem megy el étlen tőlünk. Nehézkesen az asztalhoz ment, puskáját a falnak támasztotta, kalapját letette maga mellé, és leült. Arca egy árnyalattal vörösebb volt, mint máskor, szemei zavartan nézték az asszonyt. Tegnap előtt jöttetek föl? Igen. Merről? Fileházán keresztül a Görgényi plájon. Úgy. Aha. Keze kinyúlt a csuporért, szótlanul hörpölt belőle. Néhány falás kenyeret is evett hozzá, megismerte az ízéről mindjárt, a disznajói udvar kenyeréből volt. Hát egyék szalonnát is hozzá, biztatta az asszony. Van elég belőle. No, hát igazán. Köszönöm, morogta, és bicskájával leszelt egy darabkát a szalonnából. Itt alul disznók jártak a bükkösben ma éjjel, mondotta később. Igen, felelte az asszony. Este itt váltott át a forrás mellett kettő. Csobán mégis ugatta őket. Iván evett és hallgatott. Az asszony se szólt, matatott a kemence körül. Aztán Iván megtörölte a bicskáját, zsebretette és fölállt. Köszönöm a szíves látást, asszony. Egészségére, Iván bácsi. Vállára lökte a puskát, kezibe vette a kalapot. Aztán mondd csak, vadászat nem lesz. Az asszony szembefordult vele, és mosolyogva rázta meg a fejét. Most nem, Iván bácsi, most nem. Mosolygott, de a hangjában valami furcsa szomorúság volt. Iván megköszörülte a torkát, úgy, aztán meddig? Holnap már elmegy, felelte az asszony, és a szeme elborult. Fileházára rendelte a hintót, holnap. Úgy,
hát.
Na jó, hát, akkor Isten veled, asszony. Isten vele, Iván bácsi. A két dudás ott várta az ajtó előtt. Odébb a tarka kuvasz figyelte óvatosan, de már nem ugatott. Az ajtót óvatosan tette be maga mögött. Aztán megindult vissza a bükkös felé. A kutyák némán baktattak mögötte, a szélső fák alól riadt szóval egy rigó orrebbent föl, s valahol magasan a szürke felhők között egy holló szállt, szárnyának suhogása messzire elhallatszott a nyírkosan csepegő erdők fölött. Délfele járt az idő, amikor a cibai szállásra leért. Közben nyestre akadtak a kutyák, a nyest fáról fára szögdösve bevitte őket a Szesztina üverjeibe, és csak ott sikerült puska végre kapni. Emődidő volt, mikor a tarisznyára aggatott nyest bőrrel hazaért Iván. A plájászok szállása előtt ott állt garabonciás gyerkó két mokány lova az oszlophoz kötve, a fanyergekről akkor emelték le éppen a havi konvenciót. Három zsák málélisztet, egy zsák árpalisztet a kutyának, olajat, ezt-azt. Egy átalvetőbe nehány apróságot, amire múlt hónapban adtak volt pénzt gyerkónak, hogy beszerezze alkalomattán vásárosok segítségével. Beortak mindent, a lovakat ellátták szénával, aztán beültek a házba, és Gyerkó elkezdte mondani a dolgokat szép rendben, sorjában, komótosan, étel közben, majd pipafüst mellett, mindent, ami odalent az utolsó hónapban történt. Így volt ez már szokásban, amikor havonta egyszer följött Gyerkó a komencióval, hiszen ő odalent lakott a világ kapujában. Előtte vonultak el a vásáros népek, itatni, etetni megálltak, és hozták a híreket. És Gyerkó mindezeket szépen összegyűjtögette magában, és amikor eljött a konvenció ideje, fölvitte az egészet a cibai szállásba a plájászoknak. Azok meg körülülték. Birtalan a kemence sarkán, Farkas Dumitru hátul a fekvőhelyen, Iván a padon. Gyerkó pedig ott ült a széken, horgasan, puposan, lefittyent nagy orrával, kerek pókhasával, vékony kalábait behúzta maga alá, és mondta, sorjában, ahogy jött. A szekuban csúffá tette Bán Iliát, a bánfi urak plájászát, a medve. Sebzett volt a medve, s Ilia ment a nyomán. A sűrűben rálelt, a medve támadott, Ilia nem tudott kitérni, úgy vitték haza gajakból font sarogján a hajtók. Fél szeme kifolyt, fél arcáról leött a bőr s a hús, válla fél karja odalett. Az urak 300 forintot adtak neki, az asszony vett rajta két tehenet, egy malacozó kocát és két hold kaszálót még a piperiken. Most csak azon búsul, hogy miért maradt életben az ura. Nyomorék emberrel baj van, és vesződés. A toplicai zsidót halva találták az útárkában éjjel. Baltával verték be a fejét. Vásárról gyűjt valahonnan csíkból. Sok pénz volt nála, azt beszélik. A gödemesterházi erdésznek megszökött a felesége méghozzá egy pappal. A dődei korcsma tüzet fogott, beleégett maga a korcsmáros is. De nagyon részeg lehetett, Isten nyugosztalja, hogy nem tudott kiszökni az ajtón vagy az ablakon. Tűz ütött ki az Isten széke alatt is az erdőn. Jó nagy hely leégett. Azt beszélik a népek, hogy valami öreg ember élt ott, valami Tóderik nevű, akit a csendőrök már régóta kerestek, és az gyújtotta volna meg az erdőt bosszúból. Meg hogy volt egy leánya neki, aki nem is leány volt, hanem erdei boszorkány. Elvette a férfiak eszit, kiszívta belőlük a vért, és megölte őket. És hogy a tűz óta eltűnt volna az is. Csak egy fakereszt maradt belőle, azt mondják, tova az Isten székén fönt. De olyan boszorkányos fakereszt, hogy ami kereken leégett az egész erdő, ez a fakereszt még meg se perzselődött. És aki elhalad mellette, a sóhajtani hallja lába alatt a földet. Még azt is mondják, hogy annak a leánynak aranyból volt a haja, valóságos szín aranybors, hogy azzal bolondította el a férfi embereket. Akinek egy szálat adott belül, az másnapra elvesztette az épeszit, és harmadnapra meghalt valamiképpen. A kocsmáros is ezért éget bele a házba. Ketten is esküsznek rá, hogy tulajdon szemükkel látták, amikor a boszorkány leány egy szál aranyhajjal fizette ki a kocsmárosnak a túrót. És ez 3 nappal a tűz előtt történt. Másnap már inni kezdett az örmény, következő nap ivott egyfolytába, aztán 3. éjszaka magára gyújtotta a házat. Aztán mondják még azt is, hogy volt ennek a leánynak egy tarka kutyája, és ezt Csobánnak hívták. Hát itt szemre a közönséges kuvasznak látszott, de valójában nem volt más, mint az eleven ördög maga, akinek a vén Tóderik még születése előtt eladta volt a leányt, és így kutyaképiben őrizte, és sok furcsa dolgot műveltek együtt. Hát beszélnek az emberek, na, sok bolondot az igaz. Feszülten hallgatták a púpos hírmondót, birtalan fölállt a kemence sarkáról, fejcsóválva a polchoz ment, leemelte a fenyővizes üveget, s oda tette Gyerkó elé az asztalra. Így áll egyet, hogy jobban csúszék a szó. Ha sok bolondság történik ebben a világban, az már igaz. Gyerkó nem kérette magát, hanem jót húzott az üvegből. Mikor Stökle az öveggel együtt visszakoppant az asztalra, Iván megszólalt reketten a padon. Csobánnak hívták azt a kutyát. Így mondtad. És a leánynak aranyból volt a haja. Valami furcsa izgalom feszült a hangjában, a többiek fölfigyeltek a kérdésre. Úgy, bizonygatta Gyerkó. S Csabánnak szólították a kutyát. Igen, nem? Miért kérded ezt? Dadogta Iván zavartan. Valami az eszembe jutott. hirtelen ránézett. A kutyára gondolsz, amelyik a komárnyikon ugatott? Nyavaját! Mordult föl dühösen Ivás, kivörösödött arcán izzadság cseppek gyöngyözött. Nem gondolok én semmi rád. Mit esz a fene titeket? Különös az a kutya nem a komárnyikon ugatott, hanem a Pávelben, és valami Fülepházi pakurárok kerestek néhány elveszett juhot a plájon. Na, mit törődtök vele, no? Egészen dübegorult Iván. Kirúgta maga alól a padot, és súlyos döngő léptekkel kiment. Az ajtót becsapta maga mögött, a többiek egymásra néztek. No, ennek mi baja van? Szólalt meg elsőnek Gyerkó. Virtalan vállat vont. Tegnap még nem volt semmi. Hát hol van még a tavasz? Morogta Gyerkó sértődötten. Vagy most már ősszel is kitör rajta a veszettség? Á, ne törődj vele! Békítette Birtalan a púpost. Mondd tovább, na mi van még? De a mesélés hangulata elromlott valahogyan. Felhő ült a szobán, kint is felhőket terelt a szél a hegyek fölött. Tépett fekete felhőket. Építik Dédánál a vasútat, folytatta Gyerkó kelletlenül a bejelenteni valókat. Szász régenbe befutott az első gőzös, és egy asszonynak azon nyomban ikrei születtek az ijegységtű ott a stáció mellett, a gőzös meg az úri népek szeme láttára. Na, hát, mi van még egyéb? Elfogtak két magyarói cigánt a csendőrök, mert megkakasolták az idecsi zsidónét a holtmarosi füzesben. A zsidó azt követelte, hogy most már vigyék is el a cigányok magukhoz az asszonyt véglegesen. A zsidónő pedig kérte a csendőröket, hogy ne bántsák a két cigányt, mert hiszen nem tettek vele semmi rosszat, éppen ellenkezőleg inkább. Hát ő is csak asszony, ha még olyan öreg is. Na hát, ilyen a világ, no. Egyébként ezt a zsidónét láttam egyszer 3 év előtt, és azt mondom, hogy azok a cigányok botot érdemelnek. Mert tiszta csúságból tették azok, amit tettek. Semmi komoly szándék arra nézve nem lehetett benne, mert én még eleven életemben akhoz fogható csúnya és nagyhasú fehérnépet nem láttam soha, ezt merem mondani. Márpedig az ilyennel elkezdeni, hát annál szemérmetlenség, engedelmet kérek. A hangulat ettől a történettől valamennyire fölengedett. Még Farkas Dumitru is elröffentette magát ott hátul a pricsem. Aztán Garabonciás Gyerkó húzott még egyet a fenyővizes üvegből, számba vette, hogy kinek mi a kívánsága, azzal eloldotta a lovait és elment. Iván a szín mögött hasogatta a fát, csak a fejszéje csattogott, hát ő maga nem jött elő. Később Birtalan ellézengett a pajta felé, majd hátra került a fás színhez, és megállt Iván mögött. Az két marokra fogott baltával csapkodta a rönköket, mintha ellenséggel verekedett volna. Birtalan fölnézett az égre, északi szél söpörte a fekete felhőrongyokat. Hol áll az idő? Mondotta lassan. Fagy lesz. Iván tovább csapkodta a fákat. Virtalan elgondolkodva nézte a nagyvörös ember széles hátát, ahogy a favágó tönk fölé görnyedt. Csobánnak hívják a kutyát? Odafönt, kérdezte hirtelen. Bár halkolt a hang, és lassúak a szavak, az ember kezébe megállt a balta tőle. Villámgyors mozdulattal szemközt fordult Birtalannal, arcán rémület volt, a balta ott maradt, ahogy a tönkbe bevágódott úgy. Egy hosszú percen keresztül mereven nézték egymást. A két bozontos, elvadult plájász. A kis keszegarcú öreg és a nagy vörös óriás. Aztán folytott hangon megszólalt Iván lázas, lihegő hangon, halálos komolysággal. Nem olyan egyszerű dolog ez, Virtalan. Vigyázni kell vele, érted? Nagyon kell vigyázni, Virtalan. Ez nem olyan dolog ez. Megakadt. A szeme sütött homlokáról veríték folyt alá. Hát, az emberek beszélnek, bólogatott Virtalan. Sok bolondot beszélnek az emberek, tudod? Hát fele se igaz. De ha csak a fele is igaz, riadt meg a másik, és szemei kétségbe esetten kerestek valami megnyugtatót az előttük lévő arcon. Virtalan sóhajtott, aztán fáradtan leült az aprítatlan fára, kalapját levette, s vékony zöldeskék kezével lassan végig simított gyér fehér haján. Tudod, én jártam annál a háznál, ahol az a Tóderik lakott, tudod? Az úr küldött oda először. Ez akkor volt, amikor az embert bezárták valami verekedés miatt, és a leányka egyedül maradt. Egészen egyedül, fönt, az urszú alatt a házban. Ült a farakáson, és lassú vénember hangon mesélt. A másik meg csak át előtte, két karja lomhán lecsüngött, szája kisé megnyílt, és mohón itta magába a szavakat. Tudod, nem lenne szabad, egyedül hagyjanak az emberek egy gyermeket soha. Egy olyan kicsi kis leánykát, olyan árva egyedül, fönt az erdők közt. Soha. Nem azért, mert valami baj érheti. Nem. És nem azért, mert árt neki az egyedül lét. Nem azért. Az egyedül lét az nem árt senkinek. Az egyedül lét nem ront meg senkit. Nem azért, hanem mert az embereket, a többit, érted, Iván? A többit elrontotta már az, hogy nem voltak soha egyedül. Hogy nem voltak eleget egyedül. És nem tanulhattak meg olyan dolgokat, amiket az erdő meg az egyedül lét tanít. Hanem megteltek sok másféle dologgal, hazugságokkal, amiket úgy egymásnak összehazudtak. Félelmekkel, amikkel egymást riaszgatták, és megteltek valami rosszasággal, ami a szemükre borult, mint egy ájog, és csak azon keresztül tudják látni a világot, és a többi dolgokat. Így van ez, Iván. Na már most, van valaki, aki egyedül marad az erdőn. Egy gyermek. Egy leány. Puszta egyedül az urszú torkában. És a többi látja ezt. És látja azt, hogy olyan dolgokat tud, amiket ők nem tudnak, mert ők nem voltak egyedül az urszúba, hogy megtanulhassák. Hanem ahelyett egyebeket tanultak, és azokon az egyebeken keresztül látják azt a másikat. Érted? Azon a hájogon keresztül, ami rosszaságból való, és ezért akármit néznek vele, rosszaságot látnak. Hát így volt ez ott az urszuba is, Iván. Az emberek látták, hogy van valaki, egy leány, aki más, mint ők, aki tud valamit, amit ők nem tudnak, és hát innen van az egész, no. Mikor először voltam nála, megmutattam, hogyan kell fogni a halat. Tudod, ez a dolog a halakkal egészen egyszer. Hát nincs ebben semmi babona, semmi ördöngöség, csak éppen hát kéz kell hozzá is. Lélek, és az, hogy az ember sokat legyen egyedül a patakkal, és megtanulja, hogy a patak az is valami. Nem csak egy rakás víz, ami folyik, hanem valami, ami több ennél. Valami, ami van, ami él. Igen. Éppen úgy él, mint az erdő, vagy a szél, vagy az ember maga. És mert él, meg kell ismerni azt az életet, amit él. De a legtöbb ember ezt nem tudja, és nem hiszi el, és ezért hiába is mutatom nekik, hogy így, vagy amúgy, nem tanulják még soha. Azt mondják, hogy babona, és azt mondják, hogy az ördög, és nem tudom, hogy mi, hát ilyenek az emberek. De ez a leány, ez megértette mindjárt, hogy mit akarok. Pedig nem is szóltam neki róla. Csak csináltam, és ő nézte. Aztán belenyúlt a vízbe, és ahogy belenyúlt, már tudtam, hogy megértette azt, amit nem is mondtam el neki. De olyan keze volt. Érted, Iván? Olyan keze volt. És aztán jött a többi. Nem tudom pontosan, hogy mi volt mindaz, ami még jött, de egészen bizonyos, hogy jött, és hogy mind ilyen dolog volt, mint ez a halakkal. Mert a leány egyedül volt. Egészen egyedül, Iván. És az emberek látták, hogy egyedül van, és látták azt, ami még jött, és nem értették persze, mert ők nem voltak az erdővel egyedül, és aztán elkezdtek beszélni. Hát így van ez, Iván. Ült birtalan a farakáson, és nem szólt többet. Iván meg állt előtte, fejét lehajtotta, és gondolkozott. Aztán virtalan sóhajtott, és lassan fölállt a farakásról, fejére tette a kalapot, és elindult. Néhány lépés után megállt, fölnézett az égre, és azt mondta, föláll az idő, fagy lesz az éjjel. Iván is fölnézett, az északi szél egyre tépte a felhőket odafönt, és rongyaik mögül itt-ott kivillant egy-egy kicsike darab az ég bársonyos kékjéből. Fagy lesz, mondotta ő is. És keze kinyúlt a balta után, mikor birtalan a pajta ajtaját kitárta, hogy szénát vessen a tehenek elé, és elkezdte a fejést a szín mögött, már újra csattogott a balta, de most már békésebben is ritkábban csattant. Éjszaka valóban megjött a fagy. A csípős északi szél majdnem éjfélig sikálta az eget, és akkor elállt. Vadonatúj fénnyel ragyogtak a csillagok. Hajnalban dér hullott a levegőből, s a föld halkan sercegett a lépés alatt. Bebőröztek a pocsolyák, mint a fölforralt tej. Iván vállára vette a puskát, s hüttyentett a kutyáknak. A nap akkor ért föl a belcsúj gerincére, és első sugarai rózsaszínűre festették a szállás körül a rétet. Farkas Dzsomitru már nem volt ott, ő még szürkületkor eltűnt. Birtalan ott állt a pajta előtt, Iván után nézett. Azt hiszed, igazán Csobán a neve annak a kutyának? Iván megfordult. Igen. Felelte határozottan. Aztán rántott egyet a puska szíján, és ment. Mire a Komárnyikra fölért, már elolvadt a dér. Az ágak hegyén vidám cseppek ragyogtak, s a forrásról könnyű párák emelkedtek föl a kék levegőbe. De a föld fagyott volt még, és halkan sercegett. Nem lepődött meg, mikor a ház előtt elvakkantotta magát a kutya. Csabánne! Szólt oda neki, s pattintott az ujjával. Csabán! A kutya bizalmatlanul nézte, de nem ugatott már. Olykor az ajtó felé sandított. Az ajtó nyitva volt, és széles aranykévében ömlött be rajta a napfény. Halkan köhögött, mielőtt a küszöbre lépett volna, bentről halk nevetés fele. Gyűjjön, gyűjjön, Iván bácsi! Mióta várom már? A tejet kétszer melegítettem azóta. Az asszony ott állt, az asztal mellett fiatalon, tisztán, vidáman. Az asztalon párolgó csupor, mellette cseréptányéron, kenyér, szalonna. Jó reggelt adjon az Isten! vette el Iván a kalapját zavartan, amikor a küszöbön megállt. Adjon Isten! Jöjjön már beljebb, azt lásson hozzá, mert harmadszor is kiül. Mindezt azzal a furcsa, torokból jövő nevetéssel mondta. Az ember beljebb lépett. Honnan tudtad, hogy följövök? Megálmodtam, nevetett az asszony. Nem csak a szája nevetett, nem csak az arca. Nevettek a szemei is, azok a különös nézésű, zöld szemek. Iván feszélyezetten topogott, kezében idétlenül lógott a kalap. Gondoltam, megnézem, rendben maradt-e a ház. Azt mondtad, csak máig maradtok. Az asszony arcára felhő borult. Úgy is van, felelte halkabban, és szemei lesiklottak az ember arcáról a padlóra. Virradatkor elment. És te? Csúszott ki Iván száján a kérdés. Én? Az asszony most egészen szembe fordult vele. Én itt maradok, mondta, és nyíltan, egyenesen a szemébe nézett. Iván arcára kiült a megdöbbenés. Egyedül? Itt fönt? Alig hallhatóan sóhajtott az asszony. Egyedül? Az még nem olyan rossz, Iván bácsi. Azt hiszem, ahol emberek vannak, ott rosszabb lehet, ha az ember egyedül marad. Aztán meddig? Az asszony szeme merengve nézett ki az ajtón át az őszi napsütésbe. Meddig? Ismételte meg halkan a kérdést. Ki tudja azt, Iván bácsi? Ki tudja azt, hogy meddig? A napsugár ott kint a rét fölött. Tudja-e, hogy meddig? És tudja-e a rigó? Mélyet lélegzett, s ez olyan volt majdnem, mint egy sóhajtás. Hát tiszta a levegő, Iván bácsi. Tiszta, mert átfésülték a napsugarak. Érti? De azért hűvös már. Benne van az ősz ebben a levegőben, hiába fésülték át a napsugarak. Lehetek kérdezni ilyenkor azt, hogy meddig? Lehet-e felelni rá? Iván csöndesen megcsóválta a fejét. Különös asszony vagy. Különös. És ha tél lesz, ereszig ér a hó. Az asszony megrázta a fejét, és szempillantás alatt elszállt szeméről az a furcsa, tűnődő fátyol. Nevetett bátran, vidáman, mint egy gyermek. Hát ellapátolom. Ha ereszig ér, hát annyi baj legyen. Na, üljön le, Iván bácsi, kihűl a tej harmadszor is, mondom. Szótanul hörpölte a tejet, szelte a szalonnát, falatozott. Az asszony végezte a maga dolgát, kiment, bejött, rakosgatott. Meg kell nézze a tehenet is, Iván bácsi. Ilyen nincs még egy. Annyi tejet ad, hogy nem győzöm én meg a csobán, aztán a juhok. Iván letette a bicskát maga elé az asztalra, koppant. Csabánnak hívják a kutyádat. Igen, miért? Te vagy az onnan az Urszuból. Az asszony arca elkomolyodott. Szemei fürkészve figyelték a plájász bozontos arcát. Én. Hallgattak mind a ketten. Iván a padlót nézte, mereven az asszony Ivánt. Baj az? Halk volt a kérdés, az ember mégis felvetette tőle a fejét, mint akit lelken ért a hang. Nem, dehogy, hadarta elvörösödve gyorsan, csak éppen hallottam rólad. Az emberek, nem, dehogy. Szakította félbe az asszony. Mindegy, hogy mit beszéljenek az emberek. Az emberek azok buták és bolondok. de a hangja zavart volt, és a szavai akadoztak. Az asszony szája körül megjelent egy öreges, keserű mosoly. Nem, Iván bácsi, mondjuk meg úgy, ahogy van. Az emberek nem buták, és nem bolondok. Az emberek tudják, hogy mit miért beszélnek. Csak egyet nem tudnak, hogy az, amiről beszélnek, miért van úgy, ahogyan van. Ezt nem tudják. És ez nem is érdekli őket. Pedig Iván nézte az asszony szája körül azt a keserű mosolyt, és azt gondolta, hogy milyen öreg. Szép, fiatal, nincs több 17 évesnél, szinte gyermek még, és mégis milyen öreg.